Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 91. számú Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Foglaljunk helyet, és így magasztaljuk tovább a mi Urunkat a 714. számú dicséretünk első három énekversének éneklésével. A 714. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, az evangélium 6. részéből, a 16-tól a 18-ig terjedő igeversekből eképpen. Az Úr Jézus mondja, amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik. Megfizet néked. Amen. Istenünk az ő ígéjében szólal meg, és szólítja meg az ő gyermekeit, és azt várja, hogy az ő megszólítására feleljenek, feleljünk. Gyertek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk együtt eképpen. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás legyen neked, Urunk, Istenünk. Áldunk és magasztalunk jóságodért, amelyből élünk. Köszönjük szavad hívását, szent lelked bennünket is összegyűjtő munkáját. Kérünk Jézusunk, bocsáss meg nekünk minden bűnünket, és életnek beszédét tárd elénk. Kérünk, Szentlélek Isten, bátorítsd az elesetteket, vigasztald a megtört szívűeket, erősítsd a betegeket, és igéd által adj mindannyiunk számára útmutatást. Szólj és szólíts, várjuk szabad világosságát, kegyelmedből add, hogy ne szóljon igéd hiába. Amen. Az ige hirdetés meghallására készüljünk a 714. számú énekünk 4. versének éneklésével. A 714. számú dicséret 4. verse így kezdődik. A szívünk összetört, ó Uram, itt állunk előtted gyászban. Az igehirdetés alap igéjét a már olvasott szakaszból, Máté evangélium a 6. részéből olvasom, újólag a 17. és a 18. igeverseket. Jézus mondja, amikor pedig te böjtölsz, kedd meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amen. Kedves testvérek, a római katolikus egyházban évszázadokon át a hívők komolyan vették, azaz gyakorolták magukat a böjtben. Ha közülünk valakit katolikus vallásúnak kereszteltek meg, és járt templomba is, egészen bizonyos, hogy hallhatott és hallott is tanítást a böjtről. A protestáns egyházak felekezeteiben kevesebb figyelem irányul erre a tanításra, pedig Jézus Krisztus maga is gyakorta böjtölt és sokszor tanított mindenről. Nyilvánvaló, hogyha ez így van és így van, akkor valamiért ez egy jó dolog, hasznos dolog, fontos minden keresztény ember számára, felekezettől tehát függetlenül. Böjtben, böjti időszakban vagyunk, érdemes tehát föltennünk a kérdést, hogy mi is a böjt. Én úgy gondolom, hogy mindenki közülünk is tudna valamiféle választ adni erre a kérdésre. Ha most le kellene írni egy papírra, hogy szerinted mi a böjt, vagy még konkrétabban akár, hogy mi a bibliai böjt, bizonyára valamit te is meg tudnál fogalmazni erre a kérdésre válaszul. Azért is van ez így, mert még akik nem is gyakorolják magukat a böjtben, őket is ma már eléri sokféle hang, gondolat, tanítás mindenről. És ez jól van így, hiszen manapság már beszélnek a böjtről televízióba, rádióműsorokba, számos posztot olvashatunk internetes felületeken, és újabban megjelentek jobb minőségű kis videók is, vagy éppen hosszabb beszélgetések ebben a kérdéskörben. Hallhatunk tehát a böjt értelméről, testi-lelki hasznáról, a gyakorlatáról, legalábbis információ szintjén. A többség tudja is, hogy a farsangot lezáró időszakkal kezdődik a böjti időszak, hamvazó szerdával és egészen húsvétig tart ez az időszak. A katolikus testvéreink hívő gyakorlatában ez azt is jelenti, hogy nem esznek ebben az időszakban húst egy héten egy vagy több nap, akik szigorúbbak magukhoz, akár teljesen kitolják ezt az időszakot húsvétig, és addig egyáltalán nem fogyasztanak belőle. Mi protestánsok alapvetően nem így gondolkozunk, nem ez a gyakorlatunk, valahogy úgy vagyunk vele, azt szoktuk meg talán legtöbben, hogy nagypénteken tesszük ezt, hogy nagypénteken délután 3 óráig nem eszünk, nem fogyasztunk húst, vagy éppen nem eszünk semmit. A közvéleményben kialakult, hogy a böjt katolikus szokás, ami tehát azt jelenti elsőrenden, hogy hússal ne lakjanak jól, és legyenek aktív, konkrét, jó cselekedeteik a híveiknek. Ezt írja elő, ezt várja el a vallás, és sokan így is gyakorolják ebben magukat. De feltehetjük a kérdést, hogy vajon tényleg ennyi volna a böjt? Ennyi volna a lényege és az értelme? Nem lehet az, hogy amikor Jézus Krisztus tanít a böjtről, valami többet és mást gondol megtanítani az őt követőknek? Testvérek, a Jézus korabeli farizeus vallásosság szerint a böjt előírás, hiszen a törvény megparancsolja, és egyébként is úgy gondolkoztak róla, hogy ez Isten előtt valamiféle érdemszerző cselekedetet is maga után von, illetve ezt jelenti. Ezért aztán lehet vele dicsekedni is. Aki engedelmeskedik tehát ennek az előírt törvénynek, jó pontokat szerez az emberek, de Isten előtt bizonyosan gondolták ők. A farizeusok, ahogy hallottátok az ígében is, gyakran eltorzították az arcukat, hogy az emberek lássák, hogy milyen nagy áldozatokat hoznak azért, hogy megtartsák a vallási előírásaikat. Hogy lehetőleg mindenki lássa, hogy a vallásos életüket milyen komolyan veszik. Hogy a hitük kapcsán, ha kell, egy héten kétszer egyáltalán nem esznek. Hogy megfékezik a testi igényeiket is, mint egy a hitük oltárán áldozva. És ezt hadd lássák persze az emberek is. Jézus mondataiból azonban kiderül, hogy ez a fajta böjt hasztalan, céltalan, sőt, képmutatás. De miket tanít Jézus a böjtről? Kedves testvérek, az Úr Jézus szerint a böjt nem kötelesség, amit elő lehet írni, vagy kötelezően meg kellene tartani, hanem lehetőség, amivel szabad és ajánlatos is élni az embereknek. Aztán azt is megértjük Jézus tanításából, hogy a böjt nem szerez érdemeket az ember számára Isten előtt. A farizeusok rosszul gondolják, hogyha ők Istenért valamit lemondanak, valamiről lemondanak, az érdemszerzést jelent, valamilyen érdemet jelent Isten előtt. És a mennyek országba ezeket jegyzik. A böjt nem szerez érdemeket az ember számára Isten előtt, de áldások forrása lehet annak számára, aki gyakorolja magát ebben. Sőt, Jézus úgy tanít és beszél a böjtről, mint a világ legtermészetesebb dolga egy hívő ember életében és életgyakorlatában. Jézus úgy beszél a böjtről, mint ami egy olyan természetes része az keresztény ember életének, mint az imádság. Mint az imádság. Úgy gondolkozik róla, és úgy beszél, ami minden istenfélő ember életéhez hozzátartozó életgyakorlat, illetve annak kellene lennie. Vajon hány protestáns hívő ember gondolkozik erről így, hogy az életgyakorlatomban, amelyben legtöbbünknek napi szinten része az imádság, ehhez hasonló súlyú a böjtölés? Vajon hány protestáns ember, hány református gondolkozik így? És hánynak van benne így, hány testvérnek az élet gyakorlatába, az élet ritmusába, az élet rendjébe, hogy időről időre böjtöl? Egyszer egy kétségbeesett édesapa vitte a súlyosan beteg, az igei leírás szerint megszállott fiát Jézushoz, hogy gyógyítsa meg. Igen ám, de akkor Jézus a megdicsőülés hegyén volt, onnan tartott már lefele, három tanítványával, akiket magával vitt oda, és ezért a hegy lábánál ez az aggódó kétségbe esett édesapa csak az ott hagyott 9 másik tanítványhoz mehetett, és hozzájuk vihette súlyosan beteg gyermekét. És amikor a 9 tanítvány megpróbálta meggyógyítani ezt a fiút, teljes sikertelenséggel jártak. Mire Jézus odaért, egy hatalmas csődület volt, egy fiút láttak az emberek, aki levetette magát a földre, dobálta magát, az a lélek, amelyik benne volt. És a tanítványok, a 9, ott álltak tehetetlenül a vergődő édesapa és gyermek, és a nagy tömeg előtt. Aztán Jézus meggyógyítja ezt a súlyosan beteg, megszállott fiút. A tanítványok ezt kérdezték Jézustól, mi miért nem tudtuk meggyógyítani őt? Jézus így felelt, ez a fajzat nem űzhető ki, csak könyörgés és böjtölés által. Ez a fajzat nem űzhető ki, csak könyörgés és böjtölés által. Mit jelent ez? Azt jelenti, testvérek, hogy a hívő embernek spirituális értelemben ez a két cselekvő karja van, az imádság és a böjtölés. Üzeni, hogy egy hívő ember életében helye van, helye kell lennie a böjtölésnek. Ez tehát nem katolikus szokás, nem is valami ódivatú hagyomány, nem is valami idejét múlt népszokás, hanem Jézus szerint egy olyan konkrét életgyakorlatnak kellene lennie az életünkben, ami ott van, megjelenik rendszeresen az életünkben. Jézus szerint ugyanis a böjt a hívő ember nagy lehetősége. És mit tanít az Úr Jézus a böjt céljáról a felolvasott ígében? Azt, hogy néha egy kicsit feledkezz meg magadról, és fordulj nyitottan Isten és a másik ember felé. Ne csak egyoldalúan magaddal és a testi, anyagi, fizikai, kapcsolati életeddel és dolgaiddal törődj. Jézus Krisztus a földi munkája, szolgálata megkezdése előtt tudjuk, hogy 40 napot böjtölt. Amikor befejezte a böltyét, azt mondta a kísértőnek: nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Nem csak kenyérrel, azaz kenyérrel is, de nem csak azzal, mondja Jézus. Embernek lenni azt is jelenti, hogy az ember fölfedezi, és komolyan veszi, hogy van lelke, és elkezd törődni a lelkével is tudatosan. A böjt ebben is segít. Sok esetben a test dolgaival törődünk a lélek rovására. A böjt lehetőség, hogy akár a test rovására is egy időre foglalkozzunk a lelki dolgokkal. Böjti időszakban vagyunk, ha nem tetted eddig, bíztatlak, próbáld meg magad. Vállalj tudatosan valamilyen böjt formát Jézus gondolata szerint. Jézus tanítása szerint. Testvérek, szeretném aláhúzni, Jézus azt mondja, nem azt mondja, hogy az ember nem élhet a kenyérrel. Igenis, az embernek kell a kenyér is, és itt ezt a szót bontsuk egy kicsit kijebb. Kell a pénz, a szerelem, a szórakozás, a tudomány, a siker, a karrier. De mindezek olyan ajándékai Istennek, amellyel akkor tud jól élni mindenki, ha Isten előtt Isten előtti felelősséggel éli ezeket meg, és a másik emberre is mindig odafigyelve. Böjtölni azt jelenti, hogy az élet adottságaival és Isten minden ajándékával úgy élek, hogy Isten előtt felelős vagyok, és nem csak magamra, hanem mindig másokra is gondolok. Ha valaki ezt megpróbálja, rájön, hogy a böjtnek korlátlan lehetőségei vannak, és hogy böjtölni nagyon sokféle módon, sokféleképpen lehet. Mert ha Istenre nézve és a másikra is tekintettel kezdek el élni, ahhoz szüntelenül önmagamat kell megtagadni. Akinek a böjt élet gyakorlatává válik, valamiről mindig le kell mondania. De az élet azok körül szokott megváltozni jó irányba. Azok körül szokott gyógyulni, akik így gondolkoznak, és így tesznek. De a világ is sok példát mutat fel erre. Tudósok, sportolók, művészek sokat tudnának beszélni arról, hogy mi mindenről kell lemondaniuk az eredmény, a több, a szebb, a jobb, a magasabb rendű cél elérése érdekében. És meg is teszik. A 21. századi embernek általánosan elmondható, hogy idegen a böjt szinte minden formája, különösen itt a nyugati világban. Ellenszenves és életidegen. Túl zsúfoltuk az életünket. Már a hétvégéken is alig-alig marad idő Istenre és a másik emberre. Ami a böjt igazi értelme volna. Istenre is alig-alig marad valamicske időnk. Ugye eltűnődtem, ahogy készültem, hogy lesz ez a vasárnap, hányan leszünk itt. Ma vajon hányan hallgatják úgy élő egyenes adásban ezt a mai Isten tiszteletet, hogy nem betegek, talán nem is laknak nagyon messze, hogy itt lehetnének Isten színe és a keresztény testvérek közösségében, előtte és közösségében, de kényelmesebb otthonról megtenni ezt. Áldozatnak éreznék eljönni ide személyesen. Otthon kényelmesebb. Miut Istenre a 21. században az ember részéről, és mennyi jut belőlünk, tegyük csak személyessé, belőlem a másik embernek. Például annak, aki mellettem él közvetlenül. Mennyi jut még? Böjtölni azt jelenti, hogy néha megáll és leáll az ember. Böjtölni azt is jelenti, hogy néha megáll és leáll az ember. Ó, de nehéz mondatok, ha a tartalmukra gondolunk, és például a saját életünkre vetítjük ki ezt. De nehéz leállni egy felgyorsított ritmusú életből, hiszen pörget a munkaadóm, a munkahelyem, a családom, emberek elvárásai. Elárasztanak a hírekkel, információkkal, bulvárral, reklámmal, politikával, manipulált és valós üzenetek tömegeivel. Minden nap peregnek előttünk filmkockák és képkockák szeretem sorozataimból, TikTokról, YouTube-ról. Érkezik az e-mail, csipog a Viber, üzenet érkezik a Facebookon, az Instán, az X-en. Hány embert vonzott be az internetes játékok világa, mert abban a virtuális világban lehetek hős. Megvalósíthatom magamat és az álmaimat. Lehetek sikeres, ahogy az életben talán nem vagyok az. És órákat, nappalokat, éjszakákat töltenek el a játékkonzolok előtt. Csak teljesíteni kell a pályát. Testvérek, korunkban sokan szinte elvesznek a saját életükbe, belevesznek a saját életükbe. Azt érzik, mint a Matrix című filmben, elképzelhető, hogy én magam is egy nagy játék részese vagyok. Tucat szereplő vagyok egy sorozatban. Bábok vagyunk egy jól kitalált és kontrollált életfilmben. Vagy bábuk a színpadon, akiket rángatnak és pörgetnek emberek, valakik, akiket nem ismerünk. Hiszen ki is a rendező, a nagy fő konstruktőr? Böjtölni azt jelenti, hogy az ember néha tudatosan megáll és leáll, és azt sem engedi meg, hogy gépek és eszközök pörgessék, forgassák, zaklassák, irányítsák az életét. Képernyőbőjt, internetbőjt, sorozatbőjt, kedvenc kettelésem bőjt. Próbáld ki, hirtelen lesz idő. Bőven lesz idő Istenre, meg a másikra. A böjti megállás céllal kell tehát, hogy történjen. Azért lassít le az ember, hogy végre képes legyen felfelé nézni és észrevenni a másikat, akin átrohanunk oly sokszor. Nem csupán valaminek az elhagyása fontos a jézusi böjtben, hanem a tudatos Istenhez fordulás, hogy meghallhassam Isten halk és szelíd hangját. Jézus így mondja, amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Ez a jézusi böjt, ez az áldott jézusi böjt, ez szemérmes, ez csendes, ez halk, Isten által ismert és tudott csak. Cseri Kálmán, nagy tiszteletű úr írja, kérdezi valahol, bele tudsz hallgatni a csendbe? Milyen szép kérdőmondat. Bele tudsz hallgatni a csendbe? Igen, testvérek, mert Isten nem fog versenyezni.
nem fog versenyt kiabálni életünk hangforrásaival, nem fog versenyezni telefonunk információ zajával sem. Szava halk és szelíd szó. Böjtölni azt is jelenti, hogy végre belehallgatok a csendbe, hogy abban a csendben az a halk és szelíd szó végre elérjen engem is. Ezekben a csendekben kapjuk felülről az erőt, például ahhoz is, amit Jézus az önmegtagadásról mondott, a böjtről mondott. Ezekben a csendekben kapjuk az erőt ahhoz, hogy amit Jézus így mond, hogy vegyétek föl az én igámat, arra képesíthetőkké tegyük magunkat. Vagy amit Jézus így mond, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ezekből a csendekből tanulhatjuk meg, az Isten előtt való megállásainkból, hogy ezek nem szép rajtam kívüli bibliai igazságok legyenek csupán, hanem az életem részei. Ehhez szükséges az Isten előtti csend. Erő kell az igazi böjthöz, ami az Isten előtti csendben születik, mert böjt minden ki nem mondott bántó szó, böjt minden őszinte bocsánatadás, böjt, amikor el tudjuk szenvedni egymást szeretetben, böjt minden meg nem torolt, vissza nem adott sérelem, áldott böjt, amikor meg tudok bocsájtani. Testvérek, Jézus ezeket tanítja a böjtről. Böjtölni nem azt jelenti, hogy valami rossz helyett jót tesz az ember, hanem azt jelenti, hogy még valami jóról is le tud mondani egy még jobb érdekében. Befejezem azzal, hogy nagyon sokféleképpen lehet böjtölni. Akárhogy is tesszük fontos, hogy ne az emberek lássák. A böjt kettőnkre tartozik, az élő Istenre és rám. Aki Isten előtti felelősségben böjtöl másokért, az Istentől kap jutalmat. Atyád, aki rejtve van, atyád, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked. Úgy ajándékozz meg valamivel, ahogy és amire szerinte szükséged van. Böjtöltél már életedben valaki másért. És végül, testvérek, Jézus abban is példát mutatott, hogy lehet önként, jókedvből és szabad szívvel derűsen böjtölni. Jézus ebben is példa volt. Az ő arcán nem látták az emberek, hogy komor lenne a nézése, vagy hogy hogy megsanyargatta magát 40 napi böjt után sem. Pedig az egész földi élete egy nagy böjt volt, és ő mégis derűs maradt. Jézus ahhoz akar nekünk erőt adni, hogy az életböjt mosolya megmaradjon, megmaradhasson az arcunkon. Én ezt kívánom ebben a böjti időszakban mindannyiunknak. Gyertek, ezért imádkozzunk. Igen, Jézusunk, hogyha a te életedet nézzük, valóban így van ez, hogy születésedtől haláláig egy egybefüggő nagy böjt volt. Lemondások és önmegtagadások sorozata napi szinten. És mégis, ahogy írnak az életedről az evangéliumok, nem egy megkeseredett, egy szomorú, egy rosszkedvű, egy panaszkodó szemét látunk, hanem valakit, akiben ott az öröm, akiben ott a derű, aki elmegy egy lakodalomra, aki jókedvűen együtt tud lenni az emberekkel, aki tud mosolyogni, aki tud bíztatni, emelni, gyógyítani, újra és újra életerőket továbbítani másoknak. Urunk Istenünk, mikor a saját életünket és hívő életünket látjuk, sokszor nem ilyennek látjuk magunkat, és mindig megtaláljuk másokba és a körülményekben annak az okát, hogy mi miért nem vagyunk ilyenek. Köszönjük, hogy ma utat mutatsz. Köszönjük, hogy olyan világosan és tisztán beszélsz arról, hogy lehet böjtölni, meg lehet állni az élő Isten előtt, csendben, szemérmesen és alázattal, és ezért a legjobb jóért lemondani valamiről, ami egyébként fontos és jó az életünkben. Köszönjük, hogy tehetjük. Köszönjük, hogy nekünk megvan ez a lehetőség. Köszönjük, Jézus, hogy fölhívod erre a figyelmünket, hogy lehet így is élni, sőt, lehet másokért böjtölni. Köszönjük, hogy akik ezekben megpróbálják magukat, nem azt tapasztalják, hogy megszegényednek. Akik szív szerint megnyílnak előtted, nem azt tapasztalják, még ha böjtölnek is, hogy szegényebbek lettek és kevesebb a mosolyuk, hanem hogy egyre több és egyre őszintébb. Könyörülj rajtunk, Jézus, hogy a szép tanítás ne csak tanítás maradjon, hanem a te rended szerint, előtted való kedves módon, hadd váljon életgyakorlatunká. Köszönjük, Szentlélek Isten, hogy jöttél, szóltál, tanítottál minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljatok helyet és a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Szerdán délután 5 órától pátszami fiórát, este 7 órától kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti Biblia óra lesz. Délután 5 órától mindhárom csoportban óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken a felnőtt, a Juvenis és az Agnus Ifi este 6 órától a Dunaharaszti Bárka közösséghez látogat. Akik jönnek, este 17:30-ra jöjjenek a templomudvarba, akkor fogunk körülbelül elindulni. Szokás szerint pénzadományt viszünk a fogyatékkal élő keresztény barátainknak, testvérünknek, testvéreinek, tehát így készüljetek. Szombaton délelőtt 10 órától konfirmációi órát tartunk, vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Jövő héten vasárnap délután 5 órától egyházmegyei kórus találkozó lesz a Pasaréti Református Gyülekezet templomában, ahol a kórusunk is szolgálni, énekelni fog. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre a szép virágvasárnap délutáni koncertre. Kérjük a testvéreinket, hogy akik tehetik, támogassák Urkuti konferencia telepünk renoválási és festési munkáit a lelkészi hivatalba történő befizetéssel vagy átutalással. Segítségüket előre is köszönjük. Kérjük továbbá testvéreinket, hogy akik tehetik, adójuk 1%-ával támogassák kapunyítás közhasznú alapítványunkat. Az alapítványunk tehát közhasznú, elsőrenden hittanosaink és ifjaink táboroztatására, szegényebb gyermekeink megsegítésére, valamint kulturális rendezvények támogatására szolgál. Az alapítvány adatait megtaláljuk a honlapunkon. Segítségüket előre is köszönjük. Jelentem, hogy múlt év karácsonykor felvettük a kapcsolatot a Pesterzsébeti Anya Oltalmazó Alapítvánnyal, akik nehéz sorsú családokat, édesanyákat, gyerekeket támogatnak. Idén húsvétra ígértük, hogy ismét fogunk nekik segítséget nyújtani. Ennek a közösségnek a vezetője, Hampel Nagy Ágnes, a következőt írta megkeresésünkre. Leginkább élelmiszer jelentene óriási segítséget, például májkrém, kínai leves, mák, tej, löncshús, lekvár, cukor, kakaó, befőtt, tea, konzerv, vaj és zsír. Aki pénzadománnyal szeretne, kívánna segíteni, a lelkészi hivatalba befizetéssel teheti ezt, vagy szintén átutalással. Kérjük, hogy a közleménybe jelezze, hogy az anyaoltalmazó alapítványnak szánja a támogatási összeget. Az élelmiszer adományokat pedig a nagyobbik gyülekezeti terembe helyezhetjük el, hivatali időbe, illetve a hétközi és a vasárnapi alkalmak előtt és után. Kedves testvérek, néhányan jelezték hivatalunkban, hogy nem kerültek bele a 2025. évi választói névjegyzékbe, és nem kapják meg hivatalos leveleinket sem, ebből kifolyólag. Noha átutalással korábban már befizettek, tehát a 2024. évben befizettek átutalással, mégse kerültek bele a 25-ös választói névjegyzékbe. Ez csak úgy történhet meg, hogyha csak a nevüket írták rá az átutalásra, és a címüket nem. Tehát most szeretném tisztelettel kérni mindenkit, aki átutalással szokta az egyház fenntartói járulékát rendezni, legyen kedves, írja bele a pontos címét, irányítószámmal írjuk be, hogy a hivatalvezető hölgy tudja regisztrálni ezt a nyilvántartott egyháztagok közti rendszerünkbe. Köszönjük megértésüket. Záró énekünket keressük meg, ez a 742. számú énekünk, az első három versét énekeljük. A 742. számú dicséretünk első verse így kezdődik, légy csendes szívvel és békével. Thank you.